contra el fascismo. Un solo frente.
Una sola unión.
Sziasztok, ez a No Passaran című adás a Partizán csatornáján. Történetek az antifasizmus 100 évéből. A mai alkalommal egy jubileumi adásunk lesz, egy évforduló kapcsán fogunk beszélgetni. Ha jól emlékszem, idei februári adásunkban, amikor az auschwitzi haláltábor felszabadításával kapcsolatban beszéltünk, akkor ígértük meg, hogy szentelni fogunk egy adást a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék és az azt követő Nürnbergi perek témájának, hiszen ennek is évfordulója van. Ugye 45. november 20-án nyílt meg, vagy kezdődött a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék tárgyalása, ahol a legfőbb náci birodalom legfőbb vezetőit fogták perbe. Összesen 21 embert ítéltek el. Kezdetben azt hiszem 24-en vagy 26-an voltak, de egyikük meghalt, a Göring ugye öngyilkos lett minden esetre. Ez egy nagyon nagy média esemény volt. Az egész világ követte az eseményeket, hiszen mindenki azt próbálta, mindenki várta, hogy végre a felelősségre vonás megtörténjen a háború borzalmait elkövetők felett. Szóval ez az egyik apropó, hogy évforduló van, de ugyanakkor van egy másik apropónk is, mert azt gondoljuk, hogy ez a nürnbergi örökség, ez tulajdonképpen aktuálisabb ma, mint valaha. Azt látjuk ugyanis, és azt hiszem, akik hallgatnak minket, azok emlékeznek rá, hogy többször is kitértünk erre, hogy a nemzetközi rend napjainkban, hát nemzetközi jogi értelemben recseg ropog, egyre inkább terjednek azok a vélemények, amelyek szerint egy nemzetközi jogi szabályok utáni korban élünk, ahol a nyers erő számít, lásd Oroszország ukrajnai agresszióját, vagy a gázai konfliktust, vagy Szudánt, és így tovább. És hogy ez a néhány évtized, amíg a nemzetközi jogi rendben hittünk tulajdonképpen, ez passé, ennek vége, és hogy egy új korban vagyunk. Szóval ez egy kérdés, hogy ez így van-e. Minden esetre Philip Sands, aki egy nagyon híres nemzetközi jogász és bestseller író, írt egy publicisztikát egy előadására alapulva erről, ahol megpróbálta megcáfolni ezeket a véleményeket, és többek között azzal érvelt, hogy persze a nemzetközi jogi normákat mindig kihívták, mindig voltak olyanok, akik semmibe vették, ez nem új, másfelől meg felhívta a figyelmet arra, hogy milyen sok nemzetközi norma meg betartódik, és milyen sokan betartják a nemzetközi jogi normákat. Tehát attól még, hogy valaki kiszáll, attól még a többiek nem maradnak. Szóval kicsit ilyen félig tele, félig üres optimizmus volt ebben az írásban. Mindenesetre, ami szerintem nagyon érdekes, az, hogy azzal fejezte be az írását, hogy felhívta a figyelmet arra, emlékezetet arra, hogy idén, nem sokkal, akkor néhány hónappal ezelőtt született egy nemzetközi megállapodás arról, hogy létrehozzák az Ukrajna elleni agressziót kivizsgáló nemzetközi törvényszéket, felállítsák, és ez a határozat, vagy megállapodás, ez tulajdonképpen mérföldkőnek számít a 45 utáni időszakban, állítja Philip Sands. Azt hiszem, hogy ezzel egyet is tudunk érteni, és szeretnénk majd visszatérni erre az adásunk végén, hogy kicsit elgondolkozni azon, hogy mi hogyan látjuk, ti hogyan látjátok ennek a leendő katonai, vagy nem, ki tudja, hogy katonai, de mindesetre törvényszéknek a lehetőségeit. Szóval mi is volt ez a nemzetközi törvényszék, és miért beszélünk többes számban nürnbergi perekről?
Hát ugye azért, mert nem csak Nürnbergben 1945. november 20-án szinte napra pontosan, mert ma november 21-én veszük ezt az adást, szinte napra pontosan 80 évvel ezelőtt indult el a Nemzetközi Katonai Bíróság, aminek ugye lett egy folytatása, ez ugye október 1-én zárult le az ítélethirdetéssel, és aztán ugye a kivégzésekkel, amit Máté ismertetett röviden, annak a 21 embernek a kivégzésével
nem végezték követően. Ki mindegyik.
Nem mindenkit végeztek ki, de közülük
többségüket,
tehát a felét, igen, pontosan. Ezt követően, szóval az egész per egy halatlanul érdekes dolog, és szeretnénk majd ebbe minél mélyebben belemenni, és bizonyos kulisszatitkokat, meg ennek a mindennapjaiba is belelátni, mert hogy ez egy nagyon sok egyezkedéssel, ütközéssel, konfliktussal járó esemény volt, hiszen négy győztes hatalomnak, a francia, a brit, amerika és a szovjet hatalomnak kellett itt ítéletet hirdetnie, úgyhogy ugyanezek az országok, hát egy részük, például Franciaország ugye megszállás alatt áll, tehát ilyen értelem proforma ugye nem is volt része ennek az antifasiszta szövetségnek, de hát ugye a Londonban székelő francia emigráns kormány és egyébként más emigráns kormányok, ez csak zárójel, amik szintén Londonban székeltek, azoknak egy közös ügye volt, hogy előbb vagy utóbb ugye a náci bűnösöket bíróság elé állítsák, de majd erről is ennek így az előtörténetről is beszámolunk. Most visszakanyarodva arra, hogy ugye október 1-én ugyan lezárul ez a per, de hát úgy zárul le, hogy az a fajta egység, ami hát átmenetileg összetudott állni, tulajdonképpen nem folytatódott. És ugye ekkor követték ezek a bizonyos nürnbergi alperek, tehát ami 12 alper volt egymást követően. Hihetetlen sok vádlottal, nagyon sok mindenkit próbáltak perbefogni a náci rendszerből. Itt voltak azok a perek, amik sokkal inkább mondjuk így a zsidóüldözés vagy a genocídium problémáját is érintették, tehát hogy alsó és középrangú náci vezetőket, SS tiszteket próbáltak, és
orvosokat minisztereket, tehát megpróbáltak így foglalkozás szerint egyfajta reprezentatív. Mert volt egy ilyen edukatív célja is ennek, nem? Hogy...
Ahogy az egész pernek, igazából magának a nürnbergi pernek is, tehát volt ez, igen, ahogy a Máté említette, volt ez a bizonyos orvosper, volt a túszok pere, az IG Farben, tehát hogy
ipari mágnások.
Az igen. Ipari mágnásokat, igen. Illetve ugye azokatak a cégnek a vezetőit, akik ugye például a Ciklon P létrehozásában a megsemmisítő folyamatban részt vállaltak. És ugye itt volt a bizonyos Einsatzgruppe per is, ahol ugye azokat a SS-eket és hát mindenféle katonai erőt is egyébként próbáltak perben fogni, akik tulajdonképpen a mészárlásba vettek részt, lakosság ellen elkövetett erőszak, tehát civil lakosság ellen, és ugye nyilván ebben a tekintetben volt a leginkább érintve itt a zsidó szál is, vagy itt volt a legexplicitebb ennek a vonatkozása. Most azt tudni kell, hogy hiába nagyon sok embert perelnek be, vagy hát állítanak bíróság elé, az arány igazából a konvikció, tehát hogy az ítélet az valami jóval kevesebb volt. Uh-huh. Tehát nagyon sok felmentő ítélet születik, nagyon sok embert ugyan elítélnek, de kiengednek viszonylag hamar. Tehát, hogy elég ellentmondásos tulajdonképpen uh-huh. ezeknek a pereknek
jó,
az eredménye.
Jó, csak hogy most összefoglaljuk, amit eddig tudunk. Tehát, hogy volt a Nemzetközi Katonai Törvényszék, ami antifasiszta szövetség ernyője alatt született meg, tehát a négy nagy hatalom. Ez volt ugye 45-46-ban, és amit utána mondtál, ez a 12 következő, ezt ugye az amerikaiak csinálták.
Igen, ez nagyon fontos.
Ez az amerikai katonai igazságszolgáltatás részéként született, 46-49-ig. De hogy ne legyünk annyira eurocentrikusak, de emlékezzünk meg arról, hogy ugye Japán is része volt a három hatalmi egyezménynek, és az úgymond a fasiszta blokknak tevékeny ágense volt, úgyhogy emlékezzük meg arról, hogy Tokióban is volt egy politikai igazságszolgáltatási folyamat.
Igen, ez fontos, ahogy a Máté és Lóri is kitért rá, hogy nyilván a tengelyhatalmak a Csendes óceán térségében is aktív hódító háborút folytatott, leginkább a mai Kínában és az egykori európai gyarmatokon, és akár csak Nürnbergben, a Távol-Keleten is egy úgymond ilyen koalíciós formában számoltatták le a japán háborús bűnöket, és ugye ezt a Távol-Keleti Nemzetközi Katonai Törvényszék, vagy lánykori nevén a tokiói per koordinálta, ami egy 46-48-ig tartó folyamat volt, és itt elsősorban 11 ország delegált különböző küldöttségeket, és itt a klasszikus európai gyarmattartók, mint Franciaország, az Egyesült Királyság, vagy éppen a japán katonai legyőzésében részvő Szovjetunió mellett ott találunk olyan később függetlenedő gyarmati országokat, mint Indiát és a Fülöp-szigeteket. És hát azt fontos még lehatárolnunk, hogy jelentős kihívásokkal nézett szembe a nemzetközi törvényszék, hiszen gondoljunk arra, hogy amikor már a japán császári csapatok defenzívába szorultak, akkor rendszeres volt a bizonyítékok felszámolása és eltüntetése. Emellett az is egy jelentős probléma volt, hogy hol húzzák meg a korszakolását annak, hogy mikor tollevő atrocitások számítanak legitim alapnak ahhoz, hogy valakit elszámoltathassanak, hiszen gondoljunk arra, hogy Japán már 1905-ben az orosz-japán háború óta terjeszkedő politikát folytatott a kontinentális Ázsiában és a Csendes-óceán térségében. Végül az Egyesült Államok vezetésével arra jutottak, hogy 1931 a japán Mandzsúria elleni agressziója lesz a kezdőpont. Erre majd biztosan visszatérünk későbbi adásokban is, hiszen lesz majd egy adásunk a harmadik világ és az antifasizmus kapcsolatától, és ez nagyon fontos lesz, hogy a későbbi gyarmati országok nagyon sokszor kötötték az ebet a karóhoz, hogy már pedig a második világháború nem 39-en Lengyelország megtámadásával, hanem már 31-től a Mandzsúria elleni agresszióval kezdetét vette. És hát azt is fontos látnunk, hogy milyen háborús bűnök mentén fogták perbe azt a 28 férfit, aki később Tokióban bíróság elé állt, és az egy minimum követelmény a béke elleni bűn volt, de emellett fontos beemelnünk a háborús bűnöket és az emberiség elleni bűnöket is. A férfiak megoszlása pedig 9 politikus állt a törvényszék elé, 18 katonatiszt és egy tudós, akit később mentális állapotára hivatkozza, mi szerint állítólagosan nem beszámítható, ezért később felmentettek. Érdekessége ennek az egésznek a pikantériájának, hogy a japán nacionalista filozófus Shumei Okawa, akit ugye később felmentettek, ő a tárgyalás során fejbe vágta Tojo Hideki japán tábornokot, akit ugye később ki is végeztek. Shumeinek még egy érdekes aspektusa, hogy börtönbüntetése során lefordította a Koránt japánra, szóval ez egy ilyen terjedő összeesküvés elmélet, hogy valójában csak megjátszotta az elmebajt.
De hogy most megemlítetted a bűn kategóriákat, hiszen nagyon fontos, hogy hangozzon el, hogy ugyanezek voltak a kategóriák Nürnbergben is, Európában is, tehát ez a bizonyos három déliktum, a béke elleni bűncselekvény, vagy háborús agresszió, az emberiség elleni bűn és a háborús bűn. Erről majd sokat fogunk beszélni.
Illetve ugye volt egy még valami, ugye, ami nem került ilyen formában bele ebbe, az pedig a konspirációs feltételezés, vagy ez a konspirációs bűn, a bűnrészesség kérdése, amire nagyon sokat vitatkoztak, hogy akkor ez hogyan is kerülne bele. Ez röviden annyi, hogy tulajdonképpen az volt a feltételezés, és főleg az amerikaiaknak volt az egyik ilyen fő érve, vagy pontja, hogy hogy tulajdonképpen Németország és a náci pártnak a hatalomra jutásával már a világ uralomra való törés és a béke elleni fellépés az a kezdetek kezdetétől jelen volt, inherens része volt a náci rendszernek. De ugye mire most szerintem még visszautalhatunk, meg kicsit beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mi is volt ez az antifasiszta konszenzus, és hogy mik voltak azok a ennek az intézményesülésének mik voltak azok a legfontosabb szempontjai, ami aztán végül is a háborút megelőzni, és aztán a háború követően Nürnberggel, és még azt követően folytatódott.
Igen, szóval ez az alapvetésünk, amiből kiindulunk, amikor a nürnbergi perekről beszélünk, hogy azt gondoljuk, hogy ez az úgynevezett antifasiszta konszenzusnak az egyik legfontosabb intézménye volt. Az antifasiszta konszenzus az nem más, mint az a szövetségeseknek az a megállapodása, hogy minden erőforrásukkal megpróbálják legyőzni a tengelyhatalmakat. És ennek a konszenzusnak nagyon sok összetevője volt, gazdasági, politikai, jogi és így tovább. Ami szerintem fontos, hogy két, vagy mondjuk a nürnbergi katonai törvényszéken mellett egy másik fontos intézményt említsünk meg, amely szintén az antifasiszta konszenzusnak egy megnyilvánulása, ez pedig nem más, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete. Amikor megnézzük az Egyesült Nemzetek Szervezetének az alapokmányait, vagy hát azokat a nyilatkozatokat, amelyek alapján létrejött, a 42 elején az Egyesült Nemzetek deklarációja, az kifejezetten a három hatalmi egyezménybe tömörült háborús ellenfelek legyőzése érdekében hozza létre az Egyesült Nemzeteket, és a csatlakozást ahhoz köti, hogy be kell szállni a harcba. Szóval ez egy olyan szövetségi rendszer, az Egyesült Nemzetek Szervezete, ami tehát, hogy a háborús kontextusban született, és ebből a szempontból tökéletesen ellenkező, vagy különböző attól, mint amit az első világháború után a népszövetség akartak létrehozni. Az, hogy itt egy háborús kontextusban született meg ez a szövetség tulajdonképpen, és a győzelem után intézményesült, ez tulajdonképpen sokáig a garanciát is adta annak, hogy ez működni tudjon. Vagy hát nyilván voltak főleg a kőkemény hidegháború közben voltak azért zökkenők, de azt láthatjuk, hogy még mai napig létezik az ENSZ, és mai napig az egyik legfontosabb nemzetközi intézmény. Szóval azt hiszem, hogy ez a két fő intézménye van az antifasiszta konszenzusnak, és hogy...
Talán az még érdekes, hogy egy mondat csak kiegészítésképpen, hogy az ENSZ aztán a Nürnbergi pernek az ítéleteit azt ratifikálja, tehát hogy azokat elismeri aztán. És ugye még egy fontos lépés van, amire majd a mai nap folyán szintén beszélni fogunk, hogy 48-ban ez a bizonyos genocidium fogalmát is az alapokmányába helyezi, ami egyébként a Nürnbergi perben nem képezte az ítélet jogalapját.
Igen.
És ez fontos.
Így van. Szóval, hogy az ENSZ, miről szól ez a béke? Tehát, hogy az antifasiszta konszenzus egyik fő normája ez a béke. A békés együttélésnek a biztosítása a háborús győzelem után. Ugye a másik ilyen nagyon fontos norma az a fasizmus nélküli élet, amit úgy szoktak megnevezni, hogy a 4D, tehát a demilitarizáció, denacifikálás, a dekarterizáció és a demokratizáció. Ez a 4D, ezek olyan elvek, amelyeknek az érvényesülésével gondolták azok, akik ezt kidolgozták, és ezek között például a frankfurti iskola szociológusai közül néhányan jelentékeny szerepet játszottak. Szóval ők úgy gondolták, hogy ezeknek az elveknek az érvényesítésével, tehát a náci kivonása a közéletből, a demokratikus edukációnak vagy nevelésnek a kialakítása, az ipari koncerneknek a feldarabolása, tehát a monopolkapitalizmusnak a megszüntetése, és ez nagyon fontos, ez konszenzuális volt 45-ben. Tehát ez nem a Szovjetuniónak volt egy ilyen államosítós, obszesszív elképzelése, hanem ezt osztották az amerikai és a brit gyarmatbirodalom részéről is, érdekes volna. Azt, hogy végrehajtották ezt, vagy sem, az egy másik kérdés. És a demilitarizáció, tehát hogy a békét nyilvánvalóan gondolták, úgy lehet megőrizni, hogyha a fegyverkezést azt a minimálisra szorítjuk, vagy megszüntetjük. Szóval, hogy ha így nézzük, akkor a Nürnbergi katonai törvényszék az tulajdonképpen a háború utáni antifasiszta konszenzusnak az egyik eklatáns példája, amire mai napig hivatkozunk, és aminek a mai napig hatása van. Ami aztán, ez a konszenzus ugye felszámolódott, és erről majd szerintem még fogunk beszélni, de most térjünk rá arra, hogy hogyan is jött létre ez az elképzelés, hogy a háborús bűnöket meg kell torolni. Ja, és még egy zárójelet hadd nyissak, tehát, hogy mi most a legfontosabb úgynevezett főbűnösökről fogunk beszélni, de ne felejtsük el, hogy több tízezer per volt nemzeti szinten, az összes volt megszállott országban, tehát amikor az ember azt hallotta a 90-es években, hogy jaj, Franciaországban nem vették át a nemzetközi jogi normákat, vagy Magyarországon, ez nyilvánvalóan abszurditás, mert hamarabb kezdték el felelősségre vonni a nemzeti elkövetőket, mint hogy felállt volna a Nürnbergi katonai törvényszék, vagy eleve megállapodtak volna az alapelvekből a londoni statutumban, ami azt hiszem június elején volt.
Igen, július, tehát ugye pár hónappal korábbi. Igen, tehát ez szerintem tök fontos, hogyha egy párhuzamot húzhatok, hogy november 20-án kezdődik a per, és 21-22-e környékén például párhuzamosan Magyarországon az Imrédi ellen zajlik a népbírósági per. Liszt Ferenc Zeneakadémia nagy termében, nem tudom, hogy akkor Liszt Ferencnek hívták egyébként.
Zeneakadémiaként
mindenféleképpen, mai Liszt Ferenc Zeneakadémia dísztermében, és ott például...
Kabátban, mert nem volt fűtés.
Kabátban, mert nem volt fűtés, igen. Edmund Wiesemeyer és Winkermann tábornokok vesznek részt egyébként
tanuként.
Polgári ruhában tanuként Imrédi tevékenységének megítélésében.
Igen, és ez tök jó, hogy mondod, mert ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy elmondjuk, hogy Magyarország többször ki akarta kérni őket, tehát ugye ez az egész megállapodás, hogy kikérni, ugye akkor jött létre, amikor elhatározták a szövetséges oldalon, tehát az Egyesült Nemzetek elhatározták, hogy felelősségre vonják a háborús elkövetőket. A 43-as moszkvai deklarációban eldöntötték, hogy két szintet fognak megállapítani, a helyileg azonosítható elkövetőket, akiknek a felelőssége helyi szintű, lokális, azokat nemzeti bíróságok fogják elítélni, akiknek a bűncselekménye viszont nem köthető területhez, azokat a nemzetközi bíróság fogja. De ugye a háború végén senki nem ott volt, ahol, mint a háború elején kb. Tehát, hogy ezért találták ki ezt a kiadatási eljárást, ami azt jelentette, hogy azok a mondjuk magyarországi felelősök, akiket az amerikai hadsereg fogott el.
Például Wiesenmayer, Winkelmann.
Azokat, hát hogyha magyarok voltak, akkor kiadták a magyar bíróság népbíróságunknak, hogy ítélkezzenek felettük, ha meg németek voltak, akkor meg tanulnak adták ki, mondom, annak ellenére, hogy Magyarország ki akarta írni. Csehszlovákiának kiadták a Wislicsenit, akit ki is végeztek Pozsonyban, tehát ő volt ugye az Eichmann egyik fő embere. Igen. Magyarországon is.
Nagyon szerintem barom érdekes, amit mondasz. Volt egyébként még egy aspektusra ezeknek a pereknek, mert voltak az úgynevezett amerikai perek, ahol az amerikai katonák ellen elkövetett bűnöket vonták alá, és ez egy katonai bíróság. Ez volt a negyedik ilyen eset, de ez most lényegtelen igazából, vagy négy ilyen típusú bíróság párhuzamosan folytatta a munkáit. Szóval igen, ami a kérdés pedig ugye az, hogy Nürnberg neki tulajdonképpen milyen előzménye volt, vagy hogyan jött létre.
Hogy jutottak ide?
Hogy jutottunk ide? Ugye azt lehet látni, hogy 42-ben a moszkvai ostrom során születik meg Oroszországban, hát a Szovjetunióban először annak a gondolat, és ez viszonylag deklaráltá is vált, hogy már pedig a Szovjetunió ellen elkövetett bűnök elkövetőit egy nemzetközi bíróság elé fogják állítani, és nagyjából egyébként párhuzamosan jön a gondolat a nyugati oldalról is, az angol és az amerikai szövetségesek részéről, de ott egyáltalán nem volt ez világos, sőt, nem is akarták először nem ezt akarták, a fajta nemzetközi bíróságnak a létrejöttét, mert hogy egyébként főleg az első világháborús tapasztalatokra hivatkozva, hogy tulajdonképpen ez lehetetlen ennek a megvalósítása, meg hát ugye itt kinek és hogyan lesz joga bíráskodni egy másik ország által elkövetett büntettek kapcsán. Azt ez egy hosszú folyamat, mire végül is megérkezünk Nürnbergbe.
Hát igen, szóval ez a híres példa, hogy a Churchill még 45-ben is, Jaltában is amellett volt, legyen egy háborús bűnösökre egy lista, és végezzük ki őket on the spot. Szóval,
ami hihetetlen, ha belegondolunk, tehát hogy azt képzelnénk, hogy ez mondjuk a szovjet tempó lenne.
Na, és ez a lényeges, ez az érdekes.
Igen, itt ugye két dolog van, hogy egyrészt a Szovjetunióban már 43-ban van egy per Harkivba, ugye az a Harkiv, ami 2022-ben is nagyon komoly támadás ért, és így a orosz-ukrán háborúban egy fontos ilyen front elem, mert képzett szerencsére most ott egyébként nincs a háború. 43-ban helyi, egyébként ez Ukrajnában, tehát ugye ukrán kollaboránsokat és SS tiszteket végeznek ki, egy végülis bizonyos értelemben egy ilyen nagyon klasszikus kirakat per során, amiben egyébként olyan ügyészek és olyan bírók vesznek részt, aztán akik később a Nürnbergi perben is fontos szerepet játszanak. Tulajdonképpen ez az első ilyen háborús per, amit megemlíthetünk, vagy ilyen előzménye. És ennek a tapasztalata, meg ahogy ez lefolyt, az a Szovjetunió számára nagyon fontos volt abban a tekintetben, hogy majd hogyan szeretnék a Nürnbergi pert is elképzelni.
Na jó, de itt nem németeket állítottak bíróság elé, hanem kollaboránsokat, nem?
Volt német köztük is, de főleg kollaboránsok, igen.
Szerintem annak a magyarázat, hogy miért a szovjetektől jön ez az ötlet, hogy legyen bíróság, ezen kívül, vagy hogy mondjam, e mögött még, hát az, hogy a szövetségisek között ekkor csak és kizárólag a Szovjetuniónak volt égető, fájdalmas tapasztalat arról, hogy mit jelent a náci birodalom által végrehajtott megszállás.
Tehát nagy jutalmiának is volt a Blitz során, de hogy az, ami...
Nem. Olyan az szárazföldi megszállása, így van. Tehát megszállási rendszer nem
világos,
volt máshol, és ez a fajta, hát az egyik történész az democide-ot mond, tehát hogy az egész Szovjetunió kiirtására indított hadjárat, ennek a tapasztalatait nyilvánvalóan megtorlás sért, kiáltottak. Na most a másik tényező az meg a 30-as éveknek a kirakat perei, amely azért lényeges, mert onnan jön az a hagyomány a Szovjetunióban, hogy a per lényege nem csak az, hogy igazságot ülünk a gyanúsított felett, és igazságot szolgáltatunk, hanem egyfajta didaktikus célt is tulajdonítanak a pereknek, az egész közönségnek vagy a társadalomnak tanulnia kell abból, ami történt. Tehát, hogy a történetek rekonstrukciója is része a törvényszék munkájának. És ez teljes egészében átveszi a Nürnbergi katonai törvényszék. Tehát a Robert Jackson, aki a főgyész volt az amerikaiak részéről, az mindegyik megszólásában, visszaemlékezésében, stb. Hangsúlyozza, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen forenzikus elemzése a nácizmusnak, a fasizmusnak, amely során az okokat, meg a mechanizmusokat, meg a történeteket ugyanúgymond kollektíve elemezzük, és ezáltal hozzájutunk egy olyan tudáshoz, és megértéshez, ami megakadályozza, hogy ez bármikor még egyszer történjen.
Igen, tehát itt csak egy kiegészítő, hogy egyébként ennek a bizonyos moszkvai pereknek is, ami ugye 36 és 38 között zajlik, annak a egyik fő ügyésze ugye Andrei Vyshinsky lesz, aki ugye a szovjet csapatot vezeti igazából Nürnbergbe, és az ő kollégája, partnere ebben pedig Aaron Trajnin volt.
Trajnin,
aki szintén tulajdonképpen a 30-as évektől kezdve a Népszövetségen keresztül azon dolgoztak, hogy...
Hát a Népszövetséget kritizálta a Trajnin.
Kritizálta, de ugye azon dolgoztak, hogy hogyan lehet tulajdonképpen a nemzetközi jogot, mint olyat használni a szovjet érdekérvényesítés szempontjából.
Hát szerintem, tehát ő egy méltatlan elfeledett figurája a nemzetközi jognak, tehát a Lemkin és a Lauterpacht mellett őt is meg kell említeni, és nagyon érdekes egyébként, hogy mindhárman zsidó származású és a perifériákról érkezett nemzetközi jogászok, akiknek elévülhetetlen hatása van a mai nemzetközi jogunkra is. Szóval a Trajnin szerintem azért fontos, mert a 30-as években ezt a béke elleni bűncselekvést, vagy a békés polgárok elleni bűncselekménynek a fogalmát a nemzetközi jog részévé tette. Tehát onnantól jött az a felfogás tőle, hogy a háborús agresszió az maga is akár déliktum lehet, tehát bűncselekmény lehet. És aztán...
Mint agresszív háború, ugye? Igen.
A nemzetközi... Ő abból indult ki, hogy a nemzetközi jog az a nemzetek békés egymás mellett élésének az állapota. Hogyha ezt valaki megbontja azzal, hogy agresszív háború, támadó jellegű háborút indít, akkor azzal a nemzetközi jogos... Ez összességnek, tehát a nemzetek összességének a jogát sérti meg. És hogy 44-ben írt egy jelentést, amit aztán könyvben meg is jelent, büntetőjogi felelősség a hitlerizmus uralma alatt.
Igen.
És akkor ez nagyon nagy hatású volt, ezt lefordították nagyon sok nyelvre, és cirkulált, például Jackson is olvasta, és amikor összerakták a londoni statútumot, tehát ami alapján a Nürnberg katonai törvényszék elkezdte a munkáját, akkor a Trajnin nyomán került be ez a bizonyos első bűnkategória, a béke elleni bűncselekmény a statútumba.
Csak két kontextuális kiegészítés, szóval hogy az, hogy a nemzetközi jogot használni egyrészt Szovjetunió védelmében, másrészt a Szovjetunió érdekérvényesítésében, az is belejátszott, hogy az a fajta komintern, tehát tulajdonképpen a Szovjetunió nemzetközi esedése és ez a fajta nemzetközi kommunista szövetséggel szemben létrévő antikomintern erőkkel szemben legyen tulajdonképpen valami jogi eszköz a kezében is a Szovjetuniónak, ami pedig visszament az első világháború utáni Kellogg-Briand-féle paktumra, ami ugye azt mondta ki, hogy nem megengedhető egy országnak a külpolitikájának érvényesítésében a háború, hogy mint eszköz egy másik országgal szemben. És ez egy ilyen kulcspont volt, tulajdonképpen ez az, amit felülírja, vagy hogyan ez, amit továbbír ezzel a bizonyos agresszív háború fogalmával, ez az, amit aztán tovább fejlesztenek. Na most itt vagyunk már lassan Nürnbergnél. Hogyan is nézett ki ez az egész folyamat? hogyan kezdett a perforálni. Picit szerintem beszéljünk arról, hogy mi volt ez a helyszín, mert ez is nagyon szimbolikus.
Hát ugye, hogy miért Nürnbergbe volt? Hát azért, mert a náci pártnak egy ős fővárosa volt tulajdonképpen, és akkor azt gondolták, hogy ezáltal szimbolikusan is üzenik a győzelmet, és a nácik feletti, tehát a náciknak a legyőzését. Szerintem ami érdekes, hogy az egyeztetések hogyan zajlottak. Tehát ugye mindegyik a nagy négynek, vagy nem tudom, hogy nagynak lehet nevezni ekkor a Franciaországon, minden esetre a négy szövetséges hatalomnak a delegációi, azok rendszeresen leültek egymással, és iszonyú sok dokumentumot halmoztak fel, érveltek egymással, gondolkoztak együtt, nem tudom én, amit eleve a nyelvi különbségek azok nagyon megnehezítettek. Nem volt elég tolmács, és különösen a szovjet delegáció szenvedett attól, hogy nincsenek tolmácsaik, és ezért mindig csak kullogni tudtak az egyeztetések mögött. Ráadásul, és ez itt a sztálinizmusnak az egyik jellegzetessége, hogy nekik ki volt adva parancsba, hogy minden egyes javaslatnál, döntésnél előzetes véleményezést kell kérni a pártközponttól. Akár magától, Sztálintól. Tehát most gondoljuk
és
el...
És Sztálin ténylegesen így is tett.
Igen. Nyilván követte az eseményeket.
És telegramon is, ahogy lehetett, jelezte, tehát
hogy míg a többiek azok kvázi autonómia, nyilván megbízással, de kvázi autonómia dönthettek ilyen kérdésekről például, hogy mi számít béke elleni bűncselekménynek, és mi nem. Most a példát mondtam. Addig ezekben a kérdésekben a szovjet delegáció tagjainak folyamatosan egyeztetni kellett, ami akár napok, hetek késését is jelentette, hiszen míg az információ körbe ment, addig a többiek már tovább haladtak.
Nem beszélve arról, hogy ugye hiába voltak elben szövetségben, az, hogy ki milyen dokumentumoknak a birtokában állt, az egy nagyon nagy fegyvertény volt, és Nürnberg az amerikai megszállás jövezetben volt, és az ott dolgozók, az apparátus, nagy része amerikai volt, a bíróságon résztvevő és szolgálatot teljesítő katonák amerikaiak voltak, tehát hogy ezt egy ilyen értelemben a Szovjetunió nézőpontja, egy ellenséges környezetbe kellett végrehajtani, és hát minden okuk megvolt erre, mert valóban az amerikaiak nagyon sok szempontból játszottak azzal, hogy milyen információt adnak oda, mit tartanak vissza. Az is egy baromi érdekes része, most nem biztos, hogy ebbe bele tudunk majd menni, de hogy mindkét nagyhatalom felvételeket készített, tehát hogy az nagyon világos volt, hogy mindig a saját céljaira szeretné használni ezt a pert. Ugye az amerikaiaknak is volt egy olvasatuk, és ugye azért ez fontos, hogy itt az egésznek a feje a korábbi State Departmentből és az alkotmánybíróságból, tehát az amerikai alkotmánybíróságból jövő Jackson volt, és azért az, hogy ő hogyan interpretálta a pert, természetesen az amerikai elnökkel karöltve, az egy nagyon fontos keretezés volt az eseménynek. És akkor, bocsánat, csak egy dolog még, hogy és ez a bizonyos filmezésben is nagyon izgalmas volt, hogy tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy hogyan, milyen képet mutatnak a világnak ebből, mert ugye ez egy része nyilván a saját lakosságuknak szólt, másrészt pedig meg hát a nagyvilágnak is, tehát hogy itt is két különböző olvasata lett, két film született egyébként ebből, és a szovjet film is végülis bemutatásra került az amerikai mozikban, már a Nürnbergi per után, de hogy ezeknek ennek az egész pernek a mediatizálása, tehát magyarul az, hogy hogyan jelent meg a sajtóban, hogy hogyan írtak róla, ez nagyon fontos volt abban a tekintetben, hogy hogyan tudják azt a fajta tanulságot elmondani a perről, amit fontosnak gondoltak. Most itt elsősorban az amerikaiakra gondolok.
Az jutott még eszembe a delegációkkal kapcsolatban, hogy ez van egy nagyszerű könyv a szovjet hozzájárulásról a Nürnbergi alkotmányhoz, már jogi alkotmányhoz, amelyben szerepel, hogy a beszámolóikban, leveleikben többen is a szovjet delegációból felháborodásuknak és meg nem értésüknek adtak hangot az a kapcsolatban, hogy itt mindenki az üléseken kívül klubokba jár, rágógumiznak, meg sütkéreznek a nyilvánosságba, és nem tudják, hogy a szovjet nép milyen szenvedéseken és áldozatokon ment keresztül. Tehát az a Uszkve 25 millió szovjet állampolgár, aki elvesztette az életét a második világháború során, ennek a súlyát ezek az emberek nem nagyon, vagy nehezen tudták összeegyeztetni azzal, hogy azt látták, hogy itt azért nem csak az igazságszolgáltatásról van szó. Jó, de hogy menjünk szerintem tovább annyiban, hogy mi az, ami milyen konfliktusok voltak, és mi az, ami aztán végül is tönkretette ezt az antifasiszta konszenzust a Nemzetközi Katonai Törvényszék esetében. Mert ugye utaltál Lóri arra, hogy már a kezdetektől voltak itt konfliktusok meg ellentétek.
Hát ugye a Szovjetunió részéről az nagyon fontos volt, hogy a saját területén elkövetett bűnök fölött valahogy mégiscsak ők diszponáljanak olyan értelemben, hogy a szovjet ügyészek tárják elő a bíróság elé az ottani büntetteket, ami egyébként részben meg is valósult, de nem teljesen.
És ez amiatt történt, hogy nem tudtak teljes értékkel részt venni az egyeztetésekben.
Nem tudtak részt venni az egyeztetésekben, illetve nagyon fontos volt, hogy a Szovjetuniónak a szerepe a második világháborúban, és itt ugye a meg nem támadási paktumra gondolok, tehát a Ribbentrop-Molotov paktumra, az tulajdonképpen egy olyan tabu volt, amit...
De nem az, hanem az annak a titkos klauzulája, ugye, ami alapján a Szovjetunió szeptember 17-én megszállta Lengyelországnak
egy
részét.
Így van, tehát
részét.
Hogy ugye mint agresszív, mint háborús agresszor is ugye...
Kicsivel több, mint két héttel azután, hogy a nácik ugye a másik oldalról nyugatról
támadtak. Így van, tehát hogy ennek ez egy olyan pont volt, amit például nem nagyon szerették volna, hogy hangsúlyt kerül a háborús...
Ez a Katyini vérengzést, igen.
A másik pedig ugye a Katyini mérengzés volt, hogy ugye 41-ben követik el ennek a megszállásnak a következményeként, és aztán próbálják meg ennek a nyomait egyébként eltakarítani, meg hát ugye az ismert, hogy tulajdonképpen hogyan próbálják aztán a nácikat ebben
besározni.
De ami szerintem talán még érdekesebb, hogy ez az egész helyzet, hogy a Szovjetunió mennyiben tud a saját területén elkövetett bűnökről, vagy nem tud tulajdonképpen diszponálni. Ez abban is megmutatkozott, és amire már utaltál is, hogy azért itt tulajdonképpen, aki részt vett szovjet részről, szinte mindenki részt vett a háborúban is. Tehát ez egy nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy még mondjuk az amerikai, vagy a brit rész, brit tekintet, vagy akár a francia, itt mindenkinek első kézű tapasztalata volt arról, hogy mi történt, és a felvételeket készítő Roman Kremov például gyakorlatilag dokumentálta a szovjet hadsereg előre nyomulásával mindazokat a bűnöket, amiket a nácik elkövettek, vagy a szövetségeseik.
Igen, csak ne fejhetsük el azt, hogy oké, míg a szovjet delegációnak a lelkét, mondjuk így, a Katyin nyomta, addig az amerikaiak meg a britek lelkismeretesen volt tiszta. Gondoljunk csak a szőnyegbombán, Dresda szőnyegbombázására, vagy az atombomba ledobására. Tehát szerintem nem szabad kihagyni azt, hogy a szövetségesek egyike sem szeretett volna belekerülni egy olyan helyzetbe, ahol a saját maguk által kialakított nemzetközi jogi kategóriákat az ő tevékenységükre vonatkoztatják. Tehát nyilvánvalóan a Dresda civil lakosságának szőnyegbombázása, hát nagyon nehéz nem emberiség elleni büntetként értelmezni ezt a dolgot, vagy háborús büntetként. Szóval, és akkor emiatt született egy olyan konszenzus a felek között, hogy tulajdonképpen az Axis, tehát a tengelynek a bűncselekményeit, tehát az, amit itt kitaláltak, azok a nemzetközi büntetőjogi kategóriák, azok tulajdonképpen a tengelyhatalom tevékenységére vonatkoznak csak. És ez aztán az egyik nagy támadási felületet adta a Nürnbergi intézmény ellen, mondván, hogy ez a győzteseknek a bírósága volt, és ezáltal nem legitim.
Ugye még egy nagyon fontos kitétel volt, hogy kinek volt joga és lehetősége a perbefogottaknak a kihallgatása, és ilyen értelemben a vádlottakhoz való hozzáférés milyen volt. És ez egészen drámaian rossz volt a szovjet részről. Tehát ugye a most bemutatásra kerülő Nürnberg című film, ahol ugye főleg Göring áll a középpontjában Russell Crowe szerepével, ott ugye egy tulajdonképpen a Rami Malek által játszott ügyész és kihallgató tiszt az, akinek a drámáját, vagy ezt a párbeszédjét mutatja meg, de ez nagyon jól reprezentálja azt a részét, hogy a szovjetek nagyon kevéssé fértek hozzá. És itt volt még egy aspektus, ami nagyon rosszul érintette a szovjeteket, az az, hogy még például egyébként az amerikai sajtó hangot tudott adni a náci bűnösöknek, tehát hogy interjúkat készítettek, és elmutatták a saját verziójukat arról, hogy párhuzamosan miközben a per zajlott, elhangozhattak olyan hangok a nácik részéről, a náci bűnösök részéről, ami például a Szovjetuniót kritizálta, vagy éppen legitimnek nevezte a Szovjetunió elleni háborút, ami egészen megrökönyödést keltett így a szovjet fél részéről, Sztálin részéről, hogy hát ők eleve nem számítottak arra, hogy tulajdonképpen a vádlottak megszólalhatnak a belsőrán, arra meg végképp nem, hogy ilyen értelemben ki lesz a sajtó, kiátsza ellenük, és
hát meg a vádlottak, nem csak a sajtó, tehát a vádlottak részéről is ez rendszeresen elhangzott.
És ugye a vádlottak részéről rendszeresen elhajlott, tehát hogy ez ilyen értelemben egy nagyon rossz helyzetbe hozta a saját jogi érvelésüket is.
Igen, és az, hogy ez a konszenzus ez felrepedezett, azt hiszem az mutatja leginkább, hogy mi történt az elítéltekkel. Tehát most ugorjunk egyel előrébb, és nézzük meg ez a úgynevezett további, azt hiszem ezt így hívják, hogy a további nürnbergi perek. Tehát ez a bizonyos amerikai katonai bíróság a 46-48 között. Itt megnéztem a statisztikákat. 1949-ben ért véget ez a 12 peres eljárás, és összesen 142 elítéltet zártak börtönbe, méghozzá a nyugat berlini Spandau börtönbe. 1951-ben már csak 89-en vannak ott, és 1958-ig pedig mindenkit kiengednek. Talán az egy Rudolf Hess kivételével, aki már nagyon öreg és öngyilkos lesz. Szóval van egy ilyen amnestia folyamat, amit első pillanatban nehezen tudunk megmagyarázni. Mondok egy példát, tehát 1951-ben, amikor a John J. McCloy, aki az amerikai megszállási övezet legfőbb, hogy mondjam, katonai főparancsnoka volt, ő volt az, aki létrehozta az első ilyen kegyelmi bizottságot, ami arról szólt, hogy újra kell vizsgálni az ítéleteket a nürnbergi perekben, hogy megnézzük, hogy jogos ítéletek történtek-e. Na most a McCloy tevékenységének az első fázis az 51 volt, amikor kapásból kiengedtek 33 embert a spandai börtönből. Ez úgy nézett ki, hogy azok kijöttek, azt hiszem ez februárban volt, és akkor kijöttek a kapun, ennek a szép épületnek a kapuján, és ott 100 újságíró várta őket, vakuk villantak meg minden, közöttük volt például az Alfred Krupp, aki egy ilyen iparmágnás volt, és fegyvergyártással segítette a náci hadigépezetet, illetve kényszermunkát alkalmazott a gyáraiban, aki tartott egy rögtönzött sajtótájékoztatót, ahol kifejtette, hogy ő tulajdonképpen munkát adott az embereknek a háború alatt. Majd egy ilyen rögtönzött fogadás lett ott Spandau mellett, ahol spesgő folyt, meg mit tudom én, és aztán egy ilyen konvoj autókkal elszállította a Kruppot. Hogy a többiek, a 33 másik, vagy 32 másikkal mit tett, azt nem tudom.
Ez amikor az most... a Krupp, aki az a bizonyos Krupp család, a 19. századi jót nagy német iparmágnás, igen.
Igen, igen. Szóval, hogy és utána, tehát hogy mondja, ez az ítélettel nem csak személyi szabadságát nyerte vissza, hanem a tulajdonait is visszakapta. Tehát a Krupp tulajdonképpen ugyanúgy, tehát visszaülhetett abba az ipari koncernek az élére, a családtagjai közé, ahonnan ugye a börtönbe bekerült. Szóval ez egy elég érdekes eset, és mondok még egyet, ez a bizonyos Wiesenmayer, aki szerintem azért érdemes megemlíteni, mert magyar vonatkozása van, hiszen ő volt a legfőbb mondjuk úgy, hogy teljhatalmi birodalmi követ a megszállt Magyarországon, tehát szerintem Eichmann mellett ő volt a legfontosabb, legnagyobb felelősségű ember a magyar megszállás szörnyűségeiben, hiszen ő volt az, aki menedzselte a magyar politikát. Tehát az, hogy a magyar politika és adminisztráció az készséggel kiszolgálta a megszálló német érdekeket, az tulajdonképpen az ő saját érdekeiken, kívül a Wiesenmayernek a tevékenységének.
Politikát és az elitet.
Na, és akkor ez a Wiesenmayer, őt az úgynevezett Wilhelmstrasse perben, tehát a miniszterek elleni Nürnbergi perben 20 évre ítélték. 1951-ben, amikor ez az első ilyen amnesztia hullám volt, akkor 10-re csökkentették, ez volt ugye februárban, és decemberben már kikerült a börtönből. Tehát ő 49-ben ítélték el 20 évre, és 51 decemberében már szabadlábon volt, és onnantól kezdve boldog módon minden perbe elment tanulnak. Ő már ugye védett volt, mert még egyszer nem foghatták perbe azért, amiért egyszerűen elítélték, ugye nem lett még ez. Szóval ez egy bicska nyitogató történet, de hát látható, hogy
nem beszélve, hogy egy nagyon boldog és jó módú életet folytathatott utána. Tehát,
igen,
hogy ez,
igen.
Tehát ő egy kifejezetten gazdag ember volt a NSZK-ban. Tehát
igen. Na és hogy van itt ez az amnestia folyamat, amivel párhuzamosan meg azt láthattuk az 50-es évek elejéig, és aztán végig az 50-es években, hogy az NSZK-n belül is van egy amnestia folyamat, ahol hirtelen kiengedik a denácifikációs eljárásban ugye elítélteket, kiengedik a rabságból, újra hivatalt viselhetnek, nyugdíj jogosultságuk lesz, és így tovább. Szóval ott is volt ez a úgynevezett amnestia és reintegrációs folyamat. Szóval, hogy azt is láthatták a kortársak, hogy ez a bizonyos dekarterizáció az nem történik meg, az a bizonyos ígéfárben már mióta megvan megvolt a hatályos bírósági döntés, hogy tarabolják föl. Nem lett feldarabolva, ha megcsináltak, akkor is egy kézben összpontosult. Szóval, hogy látható, hogy azok az elvek, amelyek az antifasista konszenzus elvei voltak a nürnbergi perek talaján, vagy alatt, azokat mind kikezdte valami az 50-es évekre. És ezáltal ez a konszenzus, ez felbomlott, és ennek az egyik legláthatóbb jele az volt, hogy kikerültek a börtönből a nürnbergi elítéltek.
Nyilván ezt most, ha kitágítanánk, akkor azt is lehetne mondani, hogy ez a fajta denácifikálás, ami egyébként a német társadalmat érintette volna, ez végülis nagyon kevéssé teljesül. Hozzáteszem, hogy a szovjet megszállás jövezetben is vannak, ha azt nézzük, volt náci pártagok, átkerülnek az új adminisztrációba, de ez mondjuk közel se ilyen szinten, és közel se mondjuk ilyen rangban, tehát ez kétség sem fér ehhez. Másrészt meg az is egy ilyen érdekes kérdés, ezt csak így felvettem, hogy ugye nagyon sok német katona volt fogolyként ugye a Szovjetunióban, és tulajdonképpen az ő antifasiszta nevelésük és reintegrációk az egy külön érdekes kérdés volt ugye a Kelet-Németországban később, és ugye nagyon fontos ilyen bázisát is adta tulajdonképpen annak az elképzelt új társadalomnak, annak a szocialista társadalomnak, ami aztán megvalósul. De nézzünk át egy pillanatra, hogy ezzel egy párhuzamosan mi történt Tokióban.
A Máté által felvetett folyamatok nagyon hasonlóan játszottak le a Távol-Keleten, sőt, már a pert követően is felröppentek olyan hangok, hogy ahogy Nürnberg szelleme később kifulladt, hogy Tokió szelleme is kifulladt már a nulladik pillanatnál, hiszen gondoljunk arra, hogy a szövetségesek egy része, gondoljunk itt a Szovjetunióra, vagy akár a Kínának a kommunista frakciójára, ők ragaszkodtak ahhoz, hogy Japánban töröljék el a császárság intézményét, és hogy Japán köztársaságként szülessen újjá, valamint hogy a császári családot ugyanúgy, mint a minisztereket, katonatiszteket és ipari mágnásokat állítsák nemzetközi büntetőbíróság elé. Ez az Egyesült Államok tiltakozásán végül megbukik, Japánban fennmarad a császárság intézménye, és amellett szállnak síkra, hogy a császári családot fel kell menteni mindenhol, és egy olyan narratívát kell róluk képezni, hogy ők valójában megvezetett, megtévesztett emberek voltak, akik nem tudtak arról, hogy a császári hadsereg milyen atrocitásokat hajt végre távol a japán anyaországtól. És ennek az volt a praktikus aspektus, hogy úgy gondolták, hogy mivel a császár, mint a japán népegységének megtestesítője, jelentős szimbolikus erőt biztosít, és hogy szükség van rá ahhoz, hogy egy demokratikus, nyugatbarát Japán később fölépülhessen. És hát ugye a másik dolog, hogy 7 embert ugyan kivégeznek, de sokan úgy gondolták, hogy valójában az a 7 ember csak idézőjelben elvitte a balhét, hiszen hasonlóan a német eset tanulmányhoz két hullámban a 16 darab életfogytiglani börtönbüntetésből, később az a 13 ember, aki ugye nem hal meg természetes körülmények között a börtönben, őket kiengedik, és ugyanúgy nyugdíjat kapnak, és többen később visszatérnek a politikai és üzleti világba, és vezető pozíciókat töltenek be. A másik ilyen botrányköve ugyanúgy a japán visszarendeződésnek, hogy 1978-ban a Yasukuni szentélyben, ahol olyan magas rangú embereket temethetnek el, politikusokat és katonatiszteket, akik vagy életművükkel, vagy idézőjelben vérüket áldozva Japánért mártírhalált szenvedtek, és ide csak olyan magas szintű embereket lehet temetni, és egy éjszaka alatt a nyilvánosság kizárásával Tojónak és más olyan japán katonatiszteknek, akik többek között a perben kivégeztek, hát ilyen plakettet avatnak. És ez mind a mai napig botránykő a két korával és Kínával való nemzetközi kapcsolatukban. És hát ugye ez még egy fontos dolog, hogy Japánban emellett továbbá is létezik az a fajta nemzeti áldozat narratíva, hogy valójában Japán az, akit az atombombázásokkal és a nem tudom, azzal, hogy a családok ősi katonáit begyűjtötték, valójában őket alázták meg. És hát gondoljunk arra, hogy maga Japán is a perben próbálkozott egyfajta antikoloniális vagy szuverenista érveléssel érvelni, és ott is fölmerült az, hogy jó, de hát amit a franciák végrehajtottak Indokínában, vagy amit a hollandok műveltek Indonéziában a véget, az ő vádlóik ugyanúgy megérdemelnék, hogy a vádlottak padjára kerüljenek. Mm-hmm. Szóval ez sem egy fekete-fehér esett tanulmány.
Igen, de hát a németeknél is ez egy óriási fontos tényező volt, ez az áldozatiság, tehát hogy a németek, akik áldozatai voltak tulajdonképpen, hát még jobbik esetben a nácizmusnak, de rosszabbik esetben a nürnbergi törvénykezésnek. Tehát, hogy 49-ben, amikor létrejött a szövetségi köztársaság, az alkotmány, ez a Grundgesetz például nem adoptálta a nürnbergi statutumot. Tehát, hogy emiatt nagyon érdekes módon, amikor az 50-es évek végén újraindulnak a háborús bűnperek az NSZK-ban, akkor az 1871-es porosz törvénykönyv alapján kell elítélni őket, ami persze nehézségekbe ütközik. Tehát ott is volt ez az áldozati narratíva, meg hogy ez egy győzteseknek a törvényszéke volt, és mindez még persze azzal is párhuzamosult, amit elfejtettem mondani, hogy rohamosan folyt az újrafegyverkezés. Tehát, hogy az NSZK-nak a NATO tagsága, újra fel a Bundeswehrnek az elindulás, stb. Tehát, hogy ezek jól mutatják, hogy ez a bizonyos 4D, ez magára lett hagyva, vagy mondjuk cserben lett hagyva.
Szerintem amiről még beszéltünk egy kicsit, az a jogi öröksége, vagy a jogi örökség hiánya, vagy tulajdonképpen, szóval ezt sokféle helyről nézhetjük, mert erről még kevesebbet beszéltünk, ugye Tranyin kapcsán előjött az, hogy az agresszív háború fogalma az hogy kerül bele ebbe a közös hát alkotmányba, ami alapján ugye a döntések születnek Nürnbergbe. De ugye itt van egy nagy vita, és aztán ugye ennek a ilyen értelemben van mégiscsak egy öröksége. A genocidium fogalmának, ugye, ami egy bizonyos Raphael Lemkin jogtudóshoz köthető, aki az 1944-es könyvében fogalmazza meg először, pontosabban egy tanulmányában és aztán egy könyvében, aki nagyon erősen lobbizott Amerikában egyébként is az amerikai oldalról, hogy ez valahogy bekerüljön ebbe a bizonyos nürnbergi alkotmányba, és ugye mellette van egy másik szereplő, egy bizonyos Herr Schlauterbach, aki pedig egyébként szintén ugyanabból a városból, és pár száz méterre nőttek, vagy éltek egymástól, korban is nagyon közel egyébként. Ez Zolkiev, ez a mai Galícia, tehát a lengyel, ukrán-lengyel területe, ugye nagyon közel Vlofhoz, Vivhez, Lemberghez, ugye, ha más néven, egy ilyen igazi, hát azt lehet mondani, egy ilyen olvasztó tégely volt, ugye a 19. századtól kezdődve, nagyon erős zsidó jelenléttel, ők maguk is ugye zsidók voltak, ahogy említetted korábban. De ugye itt valahogy ez a genocídium itt nem merül föl, hogy tudunk-e esetleg erről beszélni, hogy miért ez a fajta Lauterbach-ti olvasat az, ami aztán előre került, vagy milyennek a hagyománya?
Hát, hogy ezt konkrétan, hogy történt, ezt nem tudom, annyit tudok, hogy a Lemkin azért nagyon sokat lobbizott azért, hogy...
Arra gondoltam, hogy mi a különbség a kettő között, elsősorban, bocsánat, igen, a kérdésem, hát, inkább ennek szólt van, nem így fogalmaztam.
Hát nem vagyok nemzetközi jogi szakértő, de ha jól tudom, a legfőbb különbség az, hogy a Lauterbach-ti megközelítésben a jogalany az az egyén, tehát ott az egyént védjük, és mondjuk ez is egy innováció volt nyilván, hogy a nemzetközi jog védettje, hogy lehet az egyén. És ő ugye ezt próbálta megalapozni, hagyományosan a nemzetközi jognak a jogalanya az a nemzet, vagy az állam, tehát a szuverén.
Nép, igen.
Míg a Lemkin csoport van gondolkozott, tehát a népirtásnak a definíciója az valamilyen csoport elleni elkövetett bűncselekmény, amelyet azzal a szándékkal hajtanak végre, hogy ezt a csoportot megsemmisítsék itt is. Nem csak etnikai csoportokról van szó, hanem vallási csoportról is itt van. Szóval, és hogy ezt, ennek a definíciója pontosan, hogy néz ki, ez megint egy másik kérdés, szerintem ebben most nem érdemes. De szerintem ez fontos, hogy az egyik egy egyén központú, a másik meg egy ilyen csoport. És aztán, amikor az ENSZ ugye adoptálja a genocidium fogalmát a konvencióval, akkor nyilvánvaló, hogy az ENSZ-nek a bírósága, tehát a nemzetközi bíróság az el tud járni az ilyen ügyekben. Tehát ugye ilyen értelemben az is intézményesült. És szerintem ami még így fontos így a Nürnberggel kapcsolatban, hogy az emberiség elleni bűncselekmény az annak lett egy ilyen nemzetközi karrierje ezután. A háborús bűnnek is nyilván, de a háborús bűn az nem nürnbergi fejlemény volt, hiszen a háborús bűn fogalmaz már jóval régebbi volt, mint a Nürnberg. A mostoha gyerek, az elárvult gyermek, az a pék elleni bűncselekmény, tehát ez az agresszív háború, amely végülis kiveszett a másik két kategóriához képest a nemzetközi jog főáramából, mondhatjuk így, és azt hiszem, hogy ha jól látjuk, nem biztos, hogy jól látjuk, de ha jól látjuk, itt valami ilyesmi történik, amikor az Ukrajna megtámadása miatti törvényszék az erre az elvre hivatkozik, hogy ez a háborús agresszió miatt felállt törvényszék, itt konkrétan, kifejezetten is explicit módon a nürnbergi békeleni bűncselekmény elvére mennek vissza. Most nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy ennek milyen jelentőség vagy esélyei vannak ennek egy ilyen intézmény felállításának, hogyha mondjuk összevetjük a 45-ös helyzettel.
Hát szerintem már az egy kimondottan nehezebb körülmény, hogy a NATO csapatok, vagy a nemzetközi közvélemény, gondolunk itt akár az ENSZ-re, bár az ENSZ csapatokat csak korábban vetették be a története először támadó jelleggel, tehát hogy nincsenek csapataink a terepen. Tehát hogy ebből a szempontból szerintem nehezebb lesz ennek érvényt szerezni, hiszen gondoljunk arra, amikor Németország négy hatalmi megszállás alatt volt, és nem tudom, több tucat hadosztály állomásozik az ország földjén, akkor az ad egyfajta
és vereséget szenvedett nyilván ennek ezt megelőzően, tehát hogy igen.
Hát nyilván egy megszállási rendszerben sokkal könnyebb érvényesíteni a jogi határozatokat. Hát ez biztos, hogy egy nagy különbség. Viszont az meg, hogy ez a jogelv ez előkerült és intézményesül, azért annak van. Én abban látok azért az jelentőséget.
Igen, mondjuk az is érdekes, hogy ez hogyan ír, mondjuk ez egy másik kérdés, de hogyan írja elő magának a másik világháborúnak az örökségét, vagy hogyan aktualizálja ezt ilyen értelemben, mert attól tartok, hogy ilyen értelemben más-más olvasatai vannak, és más jelentősége van ezeknek a szereplőknek, akik mondjuk a háborúban hol részt vettek, hol nem, itt most például Kínára gondolok, tehát hogy Kína ellentmondásos szerepe a második világháborúban, egyszerre ugye a tengelyhatalom, majd aztán nem a tengelyhatalom, hogyan fogadja be például a zsidó menekülteket Sanghajba, hogyan nem. Szóval, hogy az egész kínai részvétel ebben a kínai olvasata a második világháborúnak, ami most egy ilyen nagyon erőteljes újraírás alatt van egyébként Kínában, tehát hogy ott a múzeumok szintjén, tehát a hivatalos emlékezetpolitika szintjén ilyen értelemben nem tudom, hogy például milyen állásfoglalást tudnának, és hogy kik lesznek azok az országok, akik ebben részt vesznek, mert ha például végül mégiscsak egy Kína, egy másik jelentős nagyhatalom, akkor azért ennek a érvényesítő ereje talán nagyobb lehet, de hát ez így most hipotetikus, és ez egy nagyon friss dolog is, amiről beszámoltál.
Hát meg van egy ilyen hipotézisem, vagy ilyen felvetésem, vagy nem is tudom, nagyon homályos impresszióm, hogy a A nürnbergi örökség egyik másik nagy kihívója az a nemzetközi humanitárius jog volt. Nem tudom, mondják ezt magyarul, hogy...
Igen.
Ez egy humanitárius jog. Így. Hogy ami amiről biztos vannak tapasztalatai, vagy hallomásai a hallgatóknak is, amikor arról volt szó például akár az ukrajnai, akár a gázai konfliktusban, hogy arányos-e a civil áldozatok száma például, meg hogy hogyan lehet megőrizni kulturális, emberi, gazdaság és így tovább értékeket a háború közben, ezek mind-mind ebbe a hagyományba illeszkednek, amely annyiban különbözik a nürnbergitől, hogy a nürnbergi az eleve a háborút zárja ki, és nem azon munkálkodik, hogy humánusabbá tegye a háborút, hanem a háborút akarja megakadályozni.
Igen, tehát vagy ilyen inherens ellentmondás ebben ilyen értelemben, hogy az emberiség ellen elkövethet, nem szabad elkövetni dolgokat, de tulajdonképpen a háború, mint legitim cselekvési forma, igen, az meg mégiscsak megvan. Igen. És ha mindezt a béke felől nézzük, akkor az nem a békét segíti.
Így van, hát mondjad, Balú.
Emellett még szerintem az is egy nagy kérdés lesz ebben az egész háborút követő rendezésben, hogy ugyanez csak áttételesen kapcsolódik Nürnberghez, de ugye a Máté is említette, hogy az NSZK-ban azért volt egyfajta revanszizmus a háborúban. És hogy hát gondoljunk arra, hogy a Kelet-Európából elüldözött németek egy jelentős része a szövetségi köztársaságba került, vagy akár Japánban is jelentős mennyiségű japán menekült érkezett az egykori gyarmatokról, és hát számomra ez egy nagy kérdés az egész orosz-ukrán háborúban, hogy ott a szülőföldjükről elüldözött menekültekkel mi lesz, hiszen még nem tudjuk, hogy hol fognak húzódni a határok, de ez vélhetően a front mozgása továbbra is generál, hogy is mondjam, menekült hullámokat, és az a kérdés, hogy ezek az emberek majd visszatérhetnek-e a szülőföldjükre, vagy hogyan vajon jobban fogjuk-e majd tudni rendezni ezt a fajta menekült helyzetet, mint ahogy ez történt mondjuk a 44-45 utáni Európában. Hogy ne kelljen megismétlődni azoknak a képeknek, amikor az ilyen DP campekben emberek éveket lehúztak, és hogy vajon ezt követően talán ezt tudjuk-e humánusabban rendezni? Én sokat gondolkodok mostanában ezen.
És remélhetőleg nem fogja a lakosság cserese követni, mint amit a háború után, ami ugye azt jelentette, hogy gyakorlatilag milliók voltak az utakon, a vasutakon, a vasútállomásokon, a földeken, kitelepítve vagy kitelepítésre várva. Úgyhogy...
Jó, hát én most itt zárnám le ezzel a talán egy kicsit pozitív...
De azért elég borús
pozitívan is. Pozitív és értelmezhető lezárással. Köszönjük szépen a figyelmet. A No Pasarán podcastot hallgattátok. Remélem élveztétek, és legközelebb találkozunk. Jelentkezünk. Nem tudom, jövőre fogunk jelentkezni?
Már igen, csak? Most már csak. Igen. Idén ez volt az utolsó adásunk.
Akkor boldog új évet kívánunk.
Boldog új évet.
Sziasztok.
Kérdés boldog új évet.
Sziasztok.
Sziasztok.
Todos contra el fascismo.